nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Színeter Miklossal beszélgetünk operett, opera és musical kapcsán a közelgő Varázsfúvóla bemutatójának apropóján, és én még mindig az operettről kérdezem, de már igazán rövid ideig, hiszen régen és most is rendezte ugyanazt az operettet. Ugye a hangsúlyok hogyan tolódnak el az idővel? Hogyan tolódtak el akár a Csárdás királynőnek, akár a Vígözvegynek a hangsúlyai az idővel? Másképp rendezte meg 30-40 évvel később, mint az előtt?
A Csárdás királynőt én többet nem rendeztem meg, úgyhogy nem.
A
Vígözvegyben inkább attól tolódtak el a hangsúlyok, hogy az operett az egy nagyon színészcentrikus műfaj, legalábbis ha jó. Az a művész, a színészek abban központi szerepet foglalnak el. Na most hát természetesen Szentpéterváron is más színészek voltak, Kazaksztánban is más színészek voltak, Veszprémben is. Amellett hát természetes, hogy a közönségnek a vevő antennái mindenütt mások. Én azt mindig is állítottam, de ez aztán az operetre különösen igaz, de minden színházra. A színház az hic et nunc, itt és most. Az a színház, amelyik nem ott és akkor annak a közönségnek, annak az időszaknak felel meg, az egyszerűen nem él tovább, az nem film, amit rögzítenek.
A Veszprémi Vígözvegy egy kicsi nyeladósodott országban játszódik.
Igen. Hát az egy a darab mindenütt ott játszódik. Hát ez adja az dolognak bizonyos értelemben.
De mint egy még inkább ott játszódik Veszprémben.
Igen, ott még hangsúlyosabban ott játszódik. De hát ez azért az egésznek a központ. Szóval ez a fenn az ernyő nincsen kas, rettenetes nagy büszkeségünknek semmi anyagi alapja nincs. Ez ebben a darabban már a század elején benne volt.
Nem változtunk semmit.
Nem, hát ez alaphelyzet.
Akkor hallgassunk meg most valami mást, hogy egy kicsit műfajt váltsunk, mégpedig Senyei Verát.
Isten veled, Budapest, te édes, Isten hozzád fényes éjszaka. Itt ezentúl mindig csak sötét lesz, mit keresek én itt tólala? Tündöklés a boldog keveseknek, mely a ránk csukódó éjbe tűnt. Hol vannak a dámák és a krekkek? Isten veled, édes életünk!
Az Egyszerelem három éjszakája című zenés játék, musical, Huvai Vas Ránki, vagyis Ránki György és Vas István dalát énekelte Senyei Vera, ami kultikus lett már egyébként szerintem azóta bármelyik generációban. Tényleg 50 éves, és még mindig van. De hát miért kell ezen csodálkozni?
Hát tulajdonképpen annak az értéke abban van, hogy hát mi akkor azt gondoltuk musical alatt, hogy annak a legjobb irodalomnak, legjobb verseknek és legjobb zenének kell lenni, hát Hubay Miklós írta a darabot, aki hát akkor a legjelentősebb drámaíró volt, Vas István, hát azt kell mondanom, akkor költőfejedelme volt, és hát Ránki György zseniális zeneszerző. És hát közel volt még a kor. Hát amikor mi ezt bemutattuk, az 1961 volt.
Igen.
Budapest ostroma 1945-ben volt. Hát akárhogy is számoljuk, kezdetek között 16 év volt, az emberek még emlékeztek. Na most hát én még emlékszem, mert nem vagyok már fiatal, hogy hogyan nézett ki ez a Budapest, aminek a házaknak a 85%-a le volt rombolva. Ahol egyszerűen nemhogy ételt nem lehetett kapni, de még víz alig volt. Ami maga volt a pusztulás, ahol nekem a korabeli élményem, hogy padra ültetett hullák ültek, és hát fölmentem egy házba, valakit kerestem, és sorban nyitva voltak az ajtók, és mindenütt hullák voltak fölslichtolva.
Hány éves
Na most, amikor napjainkban olyan van, hogy a hősi kitörés emlékére csinálnak ilyen visszaemlékezéseket, hát akkor fogalmunk sincs róla, hogy mi volt. Ennek a hősi kitörésnek a nyomán Budapest, még egyszer mondom, 85%-a elpusztult, miközben Prága nyílt város volt, miközben Prága egy gyáva város volt, nem volt hősies bevonulás, megmaradt az egész. Miközben Bécset védték Pesten, és Bécs úgy, ahogy volt, megmaradt. Miközben amit nyílt városá nyilvánítottak, például a gróf Bánfi Miklós jóvoltából Kolozsvárt, az teljesen megmaradt. Na most, akik itt ünnepelnek valamit, hát azoknak fogalmuk sincs arról, hogy itt mi volt.
És hogy mit ünnepelnek legfőképpen?
Hát egyszerűen fogalmuk.
Mondja, ön a családjával hol töltötte a vészkorszakot?
Hát én akkor 12 éves voltam, ilyen, tulajdonképpen az igazság, hogy nem is értettem az egészet. Szóval egyszerűen értettem, hogy mi az, hogy mi van vele, vagy miért.
A családban nekem... nem volt erről szó?
Hát annyi volt, de igen, de nem értettem az okát, vagy a logikáját, hogy mit követtem én el, hogy nekem hamis papírokkal kell bujkálni. Szóval 12 éves gyerek voltam.
És hol bujkáltak egy, hamis papírokkal?
Egy rokonom a francia úton, egy pincébe bujkáltatott. Tehát egyáltalán, ha visszagondolok, az egészre ez tényleg tragikus volt. A nagyszüleimet, azokat Auschwitzba megölték. Én így bujkálva túléltem a dolgot, de meg kell mondanom, hogy ezzel utána évekig nem foglalkoztam, mert valahogy ez mostanában került csak elő ez az egész téma. Azt mondták, hogy ezt a régi, korábbi rendszerbe az egészet a szőnyeg alá söpörték.
Igen.
Téma. Na most kiszedték a szőnyeg alól, és beszólták az ünnepi levesbe. Most jobb.
Szóval... Semmiképpen se jobb, de az se volt jó, mert kimondatlan, tisztázatlan, megbocsájthatatlan dolgok keveregnek, és ameddig ezek nem lesznek teljesen világosak, nyilvánosak, mindenki számára megérthetőek, hogy valójában mi történt, amíg valójában nem derül ki, hogy ki mindenki volt ebben bűnös.
Igen, hát én ebben pessimista vagyok, sose fog kiderülni.
Ezeket de miért lehet az, hogy más országokban ez megtörtént?
Ja, mi történt? De mi derült ki? Semmi nem derült ki. Hát én, hogy mondjam, annyi derült ki, hogy én nagyon sokat dolgoztam Németországban, Norddeutschland, itt, ott, amúgy. De hogy melyik munkatársamnak volt a papája, SS Führer, ezt honnan tudom, nem tudom. A dolgokat, ezeket nem lehet elintézni.
De nem is ennek kell kiderülnie.
Hát, hogy mondjam, ezeket nem lesz, a dolgok elint, nem beszélve arról, hogy az egésznek a mélyén húzódik valami abszurdum. Az abszurdumit kiirtottak több millió embert azon a címen, hogy zsidó. Na most ez a dolog visszajött annyiban, hogy mint hallottam, vagy olvastam, a múltkor valami bírósági tárgyaláson egy országgyűlési képviselő azt bírta kérdezni a bírónőtől, hogy ön ebbe a dologba elfogulatlan-e, vagy nem zsidó származású-e.
Igen, így történt.
Mire a képviselőtől megkérdezett volna talán kérdezni, hogy és ön? Tudik, mondok egy nagyon egyszerű matematikát. Az elmúlt, ha nem veszek többet, csak elmúlt 300 évet, minden egyes embernek, aki itt él, több mint 4000 őse van. Az illető képviselő tudja írással igazolni, vagy valamivel, hogy a 4000 ősébe senki nem volt zsidó, tót, cigány, honnan tudja? Mi soha nem volt egyetlen mama se, aki félre lépett, de ha nem lépett félre, nem ment félre, honnan tudja? És hogy az mit számít? Hát kérem szépen, a Johann Sebastian Bachnak a családfájáról levezették, hogy milyen messzire hatnak a gének, nem csak nagybácsi, nagynéni, nagypapa, nagymama, ők nagypapa is, még sok mindenki más. Honnan tudja az, aki ma zsidózik, hogy ő nem az?
Na látja, ezért kellene erről beszélni.
De nem kérem ebben, mert mit beszélünk erre? Erre az illető azt mondja, hogy kikérem magamnak, én nem vagyok. Na és akkor mi van? Akkor most akkor kérem a papírokat oda-vissza?
Hát nem kellene... Nem kellene
elintézhetetlen.
Igen, de az... vétek elsikálni, hogy ebben nem csak a nácik vettek részt, ugye, hanem a magyar honfitársak, magyar honfitársaikat küldték a gázkamrába.
Igen.
És ennyi év után nem kellene úgy csinálni, mintha nem így történt volna.
Jó, de persze, csak ez a dolog sokkal szerteágazóbb ennél. Hát ezen kívül még rengeteg vonatkozása van.
Hogyne.
Hát rengeteg
kimondatlan és feldolgozatlan vonatkozás.
Nem ez az egyetlen. Én megmondom őszintén, nekem ebben az egész politikai, minden egyéb kérdésben nekem...
De ez nem politika.
Ez hát nem illetve politika. Igaza van, ez nem politika.
Ez abszolút nem politika.
Ez nem politika, ez hülyeség, meg vagy nem is tudom.
Nem, ennek az országnak a történelme, a közös története. És ez megint egy olyan szelep, amiről letagadhatatlan, hogy mindenki közös története, aki ebben az országban élt.
Igen, csak az egész körül van valami mérhetetlen naivitás. Mert egyfelől ugye azt mondják, azt mondjuk, hogy hát ez teljes képtelenség, hogy összemossák a nácikat és a magyarokat. Hát persze, természetesen. Na most nekem általában az életben van egy borzasztó kérdésem, amivel mindig nyerek, és mindig a vitapartneremet azt kérdem, hogy na mi legyen? És akkor mi legyen? Akkor minden izében legyen egy vitaklub minden héten, és akkor ezt vitázzuk, mit tudunk a dologkal kezdeni? Azon kívül, hogy talán ordas eszméket nem kéne engedélyezni a szólásszabadság címén. Talán inkább innentől kéne elkezdeni azoknak, akik olyan nagy vitézei annak, hogy ennek beszéljük meg, hogy talán vannak határok. Talán volt 1945, volt egy második világháború, amikor nem csak ezeket a zsidókat írtották ki, de kiirtottak 200 ezer magyar katonát a Donkanyarba, kiirtottak rengeteg ártatlan embert, akik a bombázásokba haltak be itt Budapesten. Volt egy 1947-es békeszerződés. Voltak háború, hát ez talán egyszer nem kéne itt ilyen elegánsan azt mondani, hogy jaj, a szólásszabadság értékeit nem szabad bántani. Miért? Szabad fasiszta úszítást csinálni? Lehet? Megengedhető?
Látja, Melitta búcsúdalával kezdtük. Egy 1961-es musicalről kezdtünk beszélgetni, és mennyire benne van mindannyiunkban ez a kérdés. De folytatjuk a hírek után Szinetár Miklóssal.